Kedves hallgatom! Elihu azt mondja, hogy kényszert érez a még több beszédre. Valami többet szeretne mondani, de nem mondja ki, hogy mit. Nyilvánvalóan Isten lelke tartja vissza. Sajnálatos, hogy sokan nagyra tartjuk magunkat. Érzékenyek és türelmetlenek vagyunk. Könnyen felingerelhetnek. Észek vagyunk önmagunk igazolására, és nem akarjuk, hogy bárki dorgáljon minket. Nincs itt ez a finomság és érzékenység. Nem öntünk olajat a zavaros vizekre. Nincs összetört szívünk, és nem tudunk könnyezni. Igyekszünk tapasztalataink miatt, mint Elifáz tette. A törvényeskedő lelkületet tápláljuk, mint Cófár. Bemutatjuk az emberi tekintét, mint Bildád. Nem lakik bennünk Krisztus lelkülete és értelme. Emlékezzünk a példabeszédek könyve 15. részének első versére. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. A legtöbben elfelejtjük, hogy éppen magunkról beszélünk. Most Elihunak van mondani valója. Olyan már a bensőm, mint amikor a bornak nincs nyílása, széthasad, mint új bortól a tömlők. Beszélek tehát, hogy levegőhöz jussak, megnyitom számat és válaszolok. Nem leszek személyválogató senkivel szemben. Nem hízelgek senkinek sem. Nem is értek a hízelgéshez, hamarosan el is ragadna engem alkotóm. Jobb könyve, 32. rész, 19. verstől a 22. versig. Ezután Jobb felé fordul Elihu. Ezért halld meg Jobb szavaimat, figyelj minden beszédemre. Most már kinyitom a számat, nyelvem hegyén a szó. Jobb könyve, 33. rész, 1. és 2. vers. Elihu számos nagy igazságot akar hangoztatni. Őszinte szívvel szólok, és tudós ajkam tisztán beszél. Engem Isten lelke alkotott, a mindenható lehelete éltet. Jobb könyve, 33. rész, 3. és 4. vers. Barátom, ez egy nagy igazság. Isten a mi teremtőnk. Elihu beszél Isten lelke által. Azt mondja, hogy a többiek nem tudtak válaszolni Jobbnak, és most ő próbálja ezt megtenni. Péter apostol első levelében írta, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Péter első levele, 4. rész, 11. vers. Szeretném ezeket a szavakat odaírni minden szeminárium kápolnájába ebben az országban. Ha a lelkipásztor nem Isten által szól, akkor nincs mondani valója. Nem való a szószékre. Egyszer egy prédikáció után odajött hozzám egy ember, és ezt mondta. Nagyon dogmatikusnak hangzik. Így válaszoltam. Igen, boldog vagyok, hogy ezt szűrte le magában, hogy dogmatikus vagyok. Majd így folytatta. Más módon is lehetne kezelni a Bibliát. Felfedeztem, hogy törvényeskedő beállítottságú volt. Ezt mondta. Gondolt-e már arra, hogy lehetne egy másik magyarázat is? Ezt mondtam neki. Igen. Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy az ember számos módon mehet Istenhez. De sok éves igetanulmányozás után arra a következtetésre jutottam, hogy Isten kegyelme által ment meg minket, és én dogmatikusan nyilatkozom erről. Dogmatikus vagyok jó néhány téma felől, mert Isten igéjében ezt találom, és Isten igéje dogmatikus. Dogmatikusan kimondom Jézus Krisztus istenségét, hogy ő Isten fia. Dogmatikusan szólok arról a tényről, hogy ő szűztől született, csodákat vitt véghez, meghalt helyettesítő halállal, feltámadt a sírból testben, és visszatért a mennybe, és ma Isten jobbján ül, és ő az élő Krisztus most is, és egy napon visszatér a földre. Testvérem, ezekben dogmatikus vagyok. Az ember rám nézett, és így szólt. Akkor feltételezem, hogy nincs értelme annak, hogy tovább beszélgessünk. Ezt feleltem. Ha önnek más látása van, akkor időt pocsékol, abban biztos lehet. Barátom, mondjuk Péterrel együtt. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Természetesen van dogmatikus tudatlanság is, de itt azt akarom kiemelni, hogy amikor a Bibliát idézzük, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az Isten igéje, akkor egyáltalán ne mondjunk semmit. A hitetlenség mindig elvakult. Semmi mondani valója nincs. Nem azt értem ezen, hogy nem beszél, mert nagyon sokat beszél. De bármilyen szolgálat erőtlen, értéktelen és gyümölcstelen, ha csak az ember nem Isten szavát szólja. Felelj nekem, ha tudsz, készülj és állj ki ellenem. Lásd, én is olyan vagyok Isten előtt, mint te. Agyagból formáltak engem is. Jób könyve, 33. rész, 5. és 6. vers. Jób azt akarta, hogy valaki képviselje őt Isten előtt. Ez a fiatalember, Elihu, kész erre. Ezt mondja, agyagból formáltak engem is. Közbenjáró akar lenni Jób és Isten között. Nyilvánvaló, hogy nem az az ember, de bemutatja azt a nagy szükséget az Úr testet öltése iránt. Az Úr Jézus Krisztusnak közbenjáróvá kellett lennie, ezért Istennek kellett lennie, de ugyanakkor agyagnak is kellett lennie, mint amilyenek mi vagyunk. Ne félj és ne ijedj meg tőlem, nem akarlak erőszakkal kényszeríteni. Te azt mondtad fülem hallatára, és én hallottam hangos szavaidat, tiszta vagyok, vétség nélkül, ártatlan vagyok, nincs bűnöm. Jób könyve, 33. rész, 7., 8. és 9. vers. Elihu hallgatta mindazt, amit előtte mondtak, és hallgatta Jóbot is, amint magát ártatlannak és hibátlannak tartotta Isten előtt. Most Elihu elmondja Jóbnak, hogy Isten nagyobb az embernél, és Isten nem tartozik beszámolással az embernek. Isten mégis talál bennem kifogásolni valót. Ellenségének tart engem, békjót tett a lábamra, ellenőrzi minden ösvényemet. Erre azt felelem, hogy nincs igazad, mert Isten nagyobb a halandónál. Jób könyve, 33. rész, 10., 11. és 12. vers. Azt a nagy nyilatkozatot teszi, hogy Isten nagyobb az embernél. Ez egyszerű nyilatkozat mégis nagyszerű, mert sokan Isten helyét foglalják el. Sok keresztény próbálja nekünk megmagyarázni, hogy bizonyos események miért történnek. Egyes keresztények úgy beszélnek, mintha magántelefonvonaluk lenne a mennybe, és ők tudnák a legújabb híreket a mennyből. Kételkedem ennek őszinteségében. Nagyon sok mindenről egyáltalán nem tudunk. Miért pereltél vele, hogy egyetlen szóra sem ad választ? Jób könyve, 33. rész, 13. vers. Jobbnak meg kell értenie, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy jelentést tegyen bármilyen bizottságnak. Ő nem felelős egyetlen csoportnak sem, és nincs alávetve a nagy közönség véleményének. Barátom, Isten nem felelős neked és nekem sem. Neki nem kell választ adni a kérdéseinkre. Ő nem tartozik beszámolással. Egyesek így szólnak. Ó, miért engedte meg Isten, hogy ez történjék velem? Nem tudom, barátom, csak annyit tudok, hogy Isten nem tartozik elszámolással. Neki nem kell indokolni a cselekedeteit. Ő nem mondja meg, hogy mit miért cselekszik, vagy enged meg. Ő azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne. Sohasem ígérte, hogy kivesz engem a sötétből, de ezt mondta. Tedd kezed az enyémbe, és átvezetlek a sötétségen. Nem ígérte, hogy mindent megmagyaráz. Azt kérte, hogy támaszkodjunk rá. Hiszen szól az Isten így is, meg amúgy is, de nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg. Jób könyve, 33. rész, 14. és 15. vers. El kell ismernünk, hogy mivel a Biblia teljes, nem kell bíznunk semmilyen álomban, amit kapunk. Mégis azokon a területeken, ahova az evangélium még nem jutott el, azt hiszem, Isten még ezt a módszert is fölhasználja. Akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz, így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg az embert a kevésségtől. Jób könyve, 33. rész, 16. és 17. vers. Jobbal az a probléma, hogy szörnyű a betegsége, a lélek rákja, a büszkeség. Mennyire büszke az ember szíve? Meglátom ezt a saját életemben is. Látod-e te is a tiédben? Milyen nagy szükségünk van arra, hogy zsákruhába öltözzünk és hamut szórjunk a fejünkre, mert mi is ilyenek vagyunk. Elihu kimondja itt, hogy Isten oktatja az embereket a fegyelmezéssel. Jobb hamis érvelése nagyon egyszerű. Nem értette meg Isten jellemét. Ezért nem értette meg azt sem, hogy miért bánik vele Isten úgy, ahogy az történik. De Isten kezébe veszi Jobot, és el akarja rejteni a büszkeséget előle. Ki akarja venni életéből az elbizakodottságot? Jobb jó ember és nagy ember volt, de ugyanakkor mélyre zuhant bűnös volt, mint te és én vagyok. Mivel bűnösök vagyunk, büszkeség lopakodik az életünkbe. Például haragszunk azokra, akik bírálni mernek minket. Isten kipróbálja az igazat, és nem fordítja el szemét róluk. Kezében vagyunk, és állandóan tekintete alatt állunk. Gyöngéd, mély és érzékeny szeretetének középpontjában vagyunk, de ugyanakkor bölcs és erkölcsi uralma alatt is vagyunk. Nem akarja, hogy megrontott gyermekei legyünk. Így akarja megőrizni lelkét a sírtól, és életét, hogy ne döfje át fegyver. Így fegyelmezi fekvőhelyén fájdalommal, és csontjainak szüntelen háborgásával. Megutáltatja vele az ételt, lelkével kedvenc eledelét. Húsa lesoványodik, alig látható, azelőtt nem látható csontjai kiállnak. Közeledik lelke a sírgödörhöz, és élete a halottakhoz. Ha van mellette egy angyal a sok közül, aki közvetítőként mellé áll, és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten, és ezt mondja. Váltsd ki, hogy ne jusson a sírba, elfogadom a váltságdíjat. Este duzzad az ifjúságtól, visszatér fiatalsága. Istenhez könyörög, és ő kegyelmes lesz hozzá, megengedi, hogy arcát örvendezve nézze, és újból elfogadja őt igaznak. Ő pedig énekben mondja el az embereknek, vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. Mindezt kétszer, háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. Jób könyve, 33. rész, 18. verstől a 30. versig. Isten gyakran oktatja az embereket fegyelmezéssel. Isten ezt azért alkalmazza, hogy megmentse lelkünket a sírtól. Figyelj, Jób, hallgass rám! Légy csendben, most én beszélek. Ha lesz mondani valód, felej, beszélj, mert neked szeretnék igazat adni. Ha pedig nem lesz, hallgass rám! Légy csendben, majd én bölcsességre tanítlak. Jobb könyve, 33. rész, 31., 32. és 33. vers. Isten továbbra is ugyanazt akarja ma a hívőkkel. Meg kell vizsgálnunk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében adott buzdítást. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 3. verstől az 5. versig. Aztán ugorjunk a 11. vershez. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 11. vers. Ez három különböző módja annak, ahogy Isten fegyelmezi gyermekeit. Megvethetjük, mintha az ő keze és az ő hangja nem lenne benne. Figyelmen kívül hagyhatjuk Isten. Vagy nyöghetünk fegyelmezése alatt. Amikor ezt tesszük, az valóságos vereség. Jobb e kétfajta módon viszonyult Isten fenyítéséhez. De mit kell tennünk? Gyakoroljuk magunkat benne úgy, hogy az megteremje az igazság gyümölcsét az életünkben. Isten megengedi a bajokat övéi életében, és minden gyermekét megfenyíti, akit fiává fogad. Ez a nagy célja mindannak, ami Jobbal történik. Isten csodálatos kiteljesedést akar elérni. Most, amikor folytatjuk Elihu beszédét a 34. fejezet alapján, meg kell figyelnünk, hogy abban a korban egy embernek volt igazi lelki meglátása. Bizonyára Istent védelmezi ebben az ügyben. Eddig a pontig az Úr bizonyos értelemben háttérbe szorult, mert úgy tűnt, mintha Isten vagy büntetné Jóbot, mert valami nagy bűn volt az életében, vagy ha nem volt nagy bűn az életében, akkor Isten igazságtalanná vált. Úgy látszott, mintha az Úrnak bizonyítani kellene, hogy nagy bűnös Jób, de Istennek nem kell ezt tennie, ahogy látjuk. Bár csak bemutatták volna Jobnak a barátai, hogy Isten bánik vele így, nem azzal, hogy bünteti bűnei miatt, hanem Isten mindezeket az eszközöket arra használja fel, hogy kivegye a büszkeséget életéből, és arra az alapra helyezze, ahol bízhat Istenben, ahol válaszolhat úgy, mint a kis Sámuel tette. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Jobb annyira védelmezte magát, hogy nem láthatta meg, hogy Isten a körülményeket, az embereket, a szabeusokat, a viharokat, sőt magát a sátánt is felhasználja, mint csodálatos eszközeit, hogy az embert nagyon áldásos és bölcs véghez vigye. Isten irgalma mutatkozik be ezekben. Isten irgalma örökké megmarad. Jobb ezt nem látta meg, ami eltávolította Isten közelségéből. Fel kell ismernünk, hogy Isten ténykedik a hívők életében. Találkozunk emberekkel, eseményekkel, körülményekkel, és úgy tekintjük azokat, mintha fontosabbak lennének, mint Isten. Nem kell körülményeinket figyelmen kívül hagynunk, de azok között sem engedhetjük meg magunknak, hogy azok lenyomjanak bennünket. Isten egyik csodálatos embere, aki már az Úrnál van, barátom volt a szolgálatban. Humorosan ezt szokta nekem mondani. Az a bajod, hogy körülményeid alatt élsz, és nem próbálsz azok fölé emelkedni. Jól lehet, viccelt velem, mégis igaza volt abban, amit mondott. Valójában Isten megengedte a betegséget életemben, és most már láthatom annak célját. Ne érts félre! Nem akarom mégsem azt mondani, hogy dicsérem Istent a betegségemért. Nem ezt teszem. A következő pillanatban megszabadulnék tőle, ha lehetne. De a lényeg az, hogy elismerem, azt Isten használja az életemben. Amikor engedjük, hogy a körülmények közénk és Isten közé álljanak, Isten kizárjuk, és ennek az a következménye, hogy elveszítjük jelenlétének érzetét. Olyan helyre kerülünk, ahol az aggodalom, a reménytelenség elveszi lelkünk békéjét, és nem érezzük magunkon atyai kezét. Megrémülünk, türelmetlenek és idegesek leszünk, és mindenkiben hibát keresünk. Eltávozunk Istentől és a vele való közösségtől. Nem látjuk Isten kezét minden körülményben. Eközben ő vissza akar minket vonni magához megtört szívvel és alázatos lélekkel. Ez az Úr célja, amit el akar érni az életünkben a próbák, a bajok és a betegségek által. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, segíts elhinnem, hogy minden javamra válik, amit megengedsz az életemben, és ha mélységeken megyek is át, de végül eljuthatok a magasságba, a te dicsőséges szent hegyedre. Ámen.